Sziasztok, ez itt a Woman Power portré keret nélkül a több éve futó egy nő portré sorozat folytatása, most már itt a Rádió Cafén. SMS számunk pedig, ha hozzá szeretnétek szólni a mai műsorhoz, 0636 98 098 0. És hogy miről is lesz szó, ebben a műsorban minden héten egy másik világba pillanthatunk bele. Ma a tudomány, a kutatás, a laboratóriumok, a kémcsüvek, a szuperbaktériumok, én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy hófehér világába, de hogy milyen is ez a világ a valóságban, erről beszélgetünk ma. A kérdések pedig, amikre ma a választ keressük, hogy miért nem hatnak a szuperbaktériumokra az antibiotikumok, és miköze mindenhez nekünk, vagy éppen a tartósítószereknek, hogyan juthat be a gyógyszerek nagy molekulájú hatóanyaga a gondosan védett sejtekbe, és mennyivel gyorsítja a mesterséges intelligencia a gyógyszerfejlesztések hosszadalmas tesztelési folyamatait. Nos, erről lesz szó ma, illetve arról, hogy hogyan érvényesülhetnek a nők a tudomány világában. És itt is van velem a stúdióban két kutatónő, dr. Bajusz Rácz Anita, a Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Szervusz, köszöntelek!
Szia!
Illetve itt van dr. Hetényi Anasztázia is, aki a Szegedi Tudományegyetem Szent György Albert Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi docense. Örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és gyorsan egy gratuláció, mert hogy miért ülünk itt a stúdióban? Azért, mert nemrég elnyertetek egy díjat, ez a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj, amit idén 20. alkalommal adtak át. Azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség. Nem tudom, ti hogy élitek meg, vagy hogy érzitek, Anasztázia?
Valóban egy nagy lehetőség, ez egy elismerés az embernek az életpályáján. Egy hosszú-hosszú kutatási eredményesség vezetett idáig.
Mit jelent számodra ez a díj, Anita?
Hát hasonlóképpen elismerés, de egyben motiváció is. Tehát azért napi szinten érnek minket kudarcok is, szóval egy-egy ilyen díj, ez nagyon sokat tud lendíteni azon, hogy az ember így tovább folytassa, és minden erejével azon legyen, hogy működjenek a dolgok.
Vágjunk bele a részletekbe is. Én azzal kezdtem, hogy én hogyan képzelem el a ti világotokat, de valószínűleg ez nem ilyen pontosan, ahol ti kutattok vagy alkottok, de mennyire áll távol vagy közel egy kutatóhoz, például egy rádióstúdió, egy mikrofon, egy kamera, ahol most itt ültök?
Szerintem ez egy teljesen idegen világ, legalábbis számomra. Én most ugyanúgy így új dolgokat tanulok ezáltal.
Anasztázia, jól gondoltam, vagy jól képzeltem azt, hogy ti milyen világban éltek, kutattok, vagy az abszolút nem egy steril közeg, amiben ti vagytok?
Hát talán az oktatási szféra, amikor ki kell állni a nagyobb közönség elé, és ott beszélni kell, meg kell őket tanítani az adott tananyagra, de amúgy a kutató laboratóriumban csak egy szűk csoporttal találkozunk, és egymás között beszélgetünk, nem kerülünk reflektorfénybe.
És akkor ott azért nem csak a komoly dolgokról van szó, mert hogy amúgy nyilván a kutatás, igen, ezt úgy képzeljük el, hogy ültök ott a számítógép előtt tanítva, te esetleg a kémcsövek környékén, és ott történnek a fontos dolgok. Ugye arról beszélünk, hogy milyen a ti világotok, de miért ezt a szakmát és hivatást választottátok? Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Anita, neked például ugye a matematika meg a kémia uralja a kutatásaidat. Mi fogott meg ebben?
Hát ezt nehéz lenne így szerintem egy dologhoz kötni. Én gyerekkoromtól kezdve ezt a két tantárgyat igazából szerettem a legjobban. Úgyhogy számomra ez már így a gimnáziumban evidenssé vált, hogy nekem valami ilyen irányba kéne tovább menni, csak én akkor még azt gondoltam, hogy tanár leszek, így matek-kémia tanár. De aztán az egyetemen csöppentem bele így a kutató munkába, és az döbbentett rá, hogy hát lehetnék én akár kutatónő is, és ez nagyon megtetszett, úgyhogy így benne ragadtam mondhatni, de nagyon örülök neki, hogy így történt.
Igen, mert hogy van az embernek esetleg kiskorában, kislánykorában egy elképzelés, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Ez esetleg távol állt attól, Anasztázia, ahová jutottál?
Nagyon sok minden érdekelt az általános iskolától kezdve, de talán kiemelten a reáltantárgyak, és amikor a gimnáziumba bekerültem, akkor már a matematika és a kémia világa érdekelt a leginkább.
Én... Bocsánat, miközben ez inkább olyan fiúsnak mondható irány, legalábbis így gondolták akkoriban a szüleink, ha jól értem.
Hagyták, hogy azzal foglalkozzak, amivel én szeretnék. Igazából a matematikáról én magam mondtam le részben, mert úgy éreztem, hogy matematikusként nem tudnék érvényesülni. Bár a vegyészetben, a kutatásban is folyamatosan jelen van az életünkben a matematika, de most már csak inkább alkalmazzuk.
És volt egyébként egy ilyen aha pillanat, amikor úgy megérezted, hogy én tényleg mondjuk nem tanár, meg nem ez, meg nem az, hanem én kutatónő szeretnék lenni.
Én vegyésznek jelentkeztem annak idején, ez azt jelenti, hogy én már kutatónak jelentkeztem. Az aha pillanat az a szerkezetvizsgálati módszerek megismerésekor érkezett el, amikor a szakterületet megtaláltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, én látni akarom a molekulákat háromdimenzióban, és így.
És akkor elkapott a gépszi. Anita, nálad volt egy olyan pont, ami miatt azt érezted, hogy én semmi mással, hanem ezzel szeretnék foglalkozni.
Hát én úgy érzem, hogy ez nálam hasonlóképpen Anasztáziához egy olyan területtel való megismerkedés hozta el, ami a kemometria volt, ami igazából a kémiának meg a statisztikának így az ötvözete.
Igen, izgalmas és, területe, amit így kívülről elképzelni
és ez én akkor azt rádöbbentem, hogy hát hoppá, hát itt van a matematika, itt van a kémia, és minden, amit szeretek, egy dologba összpontosul, és hogy ez nekem milyen szuper. És ez már igazából az első éves koromban az egyetemen megtörtént, úgyhogy onnantól kezdve ez a pillanat így meghatározta az egész további pályafutást.
És ugye a nők a tudományban ezt a díjat nyertétek el, ezért is fontos, hogy beszéljünk arról, hogy vannak különbségek, vannak férfiasabb, nőiesebb területek, és fontos, hogy bizonyos eddig férfiak által uralt területen a nőket is segítsük, vagy a nők előrejutását is díjazzuk. És hát mivel egyikőtök területe sem számít tipikusan női területnek, volt olyan interjúalanyom, aki arról számolt be, hogy mondjuk kávét főzni a kutatói közegben azért még mindig szinte kizárólag női feladat, vagy szerepkör. Anita itt bólogat mosolyogva, megerősítitek, vagy cáfoljátok.
Hát lehet, hogy több nő tud kávét főzni, mint férfi, nem tudom.
De szerencsére, akkor ti nem találkoztatok
azért ilyen szinten azért nem. Tehát ezt nem mondanám. Főleg így az embernek így a saját munkakörnyezetében azért ez nincs így. De azért az igaz viszont, hogy ki kell vívni a tiszteletet, mert ahogy mondtad, ez a férfiak által dominált tudományterület, ez azért ezt megköveteli, hogy nem feltétlenül szavaznak rögtön bizalmat így nőnek, vagy nőként ezen a területen.
Hát esetleg többet vagy mást kellett tenni az asztalra?
Több kutatási eredményt kellett tenni az asztalra, mire mondjuk esetleg egy pozíciót megkapunk, vagy egy pozícióból előrébb tudunk lépni.
Az akadémiai világban ugye rettentően alul reprezentáltak a nők, a tudományos közegben szerintetek hogyan, mennyire érezhetőek ezek a társadalom egyébként más területein jelenlévő nemi alapú megkülönböztetés hatásai? Ezen komolynak tűnik ez a kérdés, de alapvetően itt azért van még mindig mit tenni.
Talán nehezebben fogadják el a nőket, meg az eszüket, meg a gondolataikat, mint mondjuk a férfi kollégáinkét. Dolgozhatunk velük együtt, de ahhoz nagyon sok mindent fel kell mutatnunk, hogy el is ismerjék azt, amit csinálunk.
Nekem egy másik interjúalanyom, mert mindig ezeket a történeteket szoktam elmesélni, mondta el, hogy volt egy tudományos előadáson, plenáris ülésen, ahol az előadók az első sorban ültek, vagy hát számukra volt fenntartva a hely, és egy férfi kolléga szólt neki, figyelmeztette, hogy ne üljön az első sorban, mert itt az előadók ülnek. Majd utána egyébként azok a kutatók gratuláltak a hölgynek is az előadás után. Tehát ti találkoztatok hasonló esettel?
Én magam így nem.
Ez mondjuk szerencse.
Mondjuk a PhD védésem egy kicsit vicces volt, de azt nem tudom, hogy azt annak köszönhettem-e, hogy nő voltam, vagy csak a bírálóim voltak egy kicsit szigorúbbak az átlagnál, de a végén gratuláltak, de előítéletesek voltak a kezdeti pillanatokban.
Anita, te találkoztál ilyen, vagy hasonló előítélettel?
Én jártam olyan nemzetközi konferencián, ahol ezt így megtapasztaltam, igaz, nem előadóként, de ugyanúgy prezentáltam a munkámat, és rögtön a férfi kollégákat kérdezték, hogy na, hol vannak a szerzőtársaim, mert ők inkább velük beszélnének a témáról. Tehát az úgy PhD hallgatóként nekem az egy ilyen eléggé csalódott pillanat volt, hogy ott álltam a saját munkámmal, amit tudtam jól, hogy nagyon is jól tudok, de igazából azok az emberek nem voltak kíváncsiak az én véleményemre. De nyilván ez mondjuk ez nemzetközi szinten történt, tényleg így azért az embernek, hála az égnek, így a saját kollégáival szemben nincsenek ilyen
És ez
dolgai.
Betudható esetleg a fiatalkornak is, mert hogy amikor valaki még fiatal is, meg nő is, tehát hogy az egy ilyen halmozott, ha nem is hátrányos helyzet, de hogy másfajta megítélésre adhatok ott? De
biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát hogy ez a kettő együtt, ez már sok nekik, igen. De azt is látom, hogy egyébként ez egy ilyen kicsit, mint a generációs probléma lenne, mert lehet, hogy ez csak az én tapasztalatom, de hogy idősebb korosztályban ez jobban előfordul, mint a velem egykorúak között. Akár.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos arról is beszélni, hogyha egy nő előtt a tudományos világban ugye teljesen másfajta életpálya modell áll, mint mondjuk egy férfi kutató előtt, hogyha jól tudom, bizonyos pályázatoknál például gondot jelenthet az, hogy megszüntethetik a pályázatot, szélnek ereszthetik a kutatócsoportot, ha mondjuk egy hölgy időközben teherbe esik.
Ez így nem teljesen igaz, hanem valakinek át kell venni arra az időszakra a helyét. Nagyon nehéz ez, mert hogy hirtelen találni valakit, aki mindenbe tudja helyettesíteni az adott másik embert.
Értem,
az...
inkább akkor ennek köszönhető, igen. Hogy nehéz pótolni a kieső kollégát. Igen. De egyébként, ha már itt tartunk, ugye ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a munkába visszatérve sok kutatónőnek szinte a nulláról kell újraépítkeznie? Mondjuk neked, Anasztázia, 3 gyermeked van, gondolom menet közben neked is voltak olyan helyzetek, amikor újra kellett építkezni. Vagy hát, tudtál tovább lépni?
Én még a legelső gyerkőcömmel úgy estem teherbe, hogy éppen egy posztdoktori ösztöndíjas periódusomat töltöttem, és ezen posztdoktori ösztöndíj nem adott lehetőséget arra, hogy szülési szabadságra menjek. Én jeleztem ezt feléjük, hogy ez a helyzet áll fenn. Nagyon rendesek voltak, mert engedélyezték, hogy egy évre elhalasszam ezt a pályázatot, ezt az ösztöndíjat, de az kellett, hogy kellett egy másik pályázat, amiből pénzt tudtam szerezni, és onnan el tudtam menni szülési szabadságra, és az egész azt eredményezte, hogy szülés után fél évvel vissza kellett mennem dolgozni, hogy ne veszítsem el a pénzt.
Igen, tehát, hogy akkor itt vannak nehézségek, meg megugrandó feladatok, igen, úgymond. Igen. És azért jó, hogy ketten ültök itt, mert teljesen más élethelyzetben vagytok, míg Anasztázia már 3 gyermekes édesanyja és kutatónő, addig Anita, te még ezek előtt állsz, ha jól tudom. Tehát teljesen más szemszögből tudod esetleg ezt a kérdést még vizsgálni. Te hogyan látod ezt, vagy te esetleg hogyan tervezed a jövőt?
Hát egyébként ez a kérdés ettől még az embernek a fejébe benne van, attól függetlenül még előtt állok, és tehát én is tapasztalom azt, hogy azért amikor egy pályázatot beadok, vagy megírok, hogy már nézem azt, hogy na akkor mennyi évet enged esetleg tolni rajta ilyen gyermekszületés, stb. Kapcsán, tehát hogy ezeknek úgy az embernek a fejébe benne
tehát
kell lennie, és gondolkodni
kell
rajta, hogy akkor mennyit tudok esetleg belőle még így tolni, hogy adott esetben ez működhessen.
Most beszéljünk azért arról, hogy mi az, amiért ti ezt a díjat elnyertétek. Először Anasztáziát kérdeznélek, egyrészt a kutatáshoz, a saját szakterületedhez való viszonyról, hogy miért szerettél bele abba a területbe, amiben elmélyültél.
Én a szerkezetvizsgálat világába mélyültem el, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármi anyag, ami létezik, és fel tudom oldani, annak a szerkezetéről egy háromdimenziós képet tudok képezni. Részben úgy az analízissel, részben pedig ilyen hasonló módon számítógépes modellezéssel meg tudom jeleníteni. Ennek az az érdekessége, hogyha van egy adott betegség, aminek tudjuk, hogy például milyen fehérje kapcsolódik hozzá, akkor ennek a fehérjének fel tudjuk térképezni a szerkezetét, és gyógyszerhatóanyag kutatás szempontjából tudunk rá molekulákat tervezni, és ha elő tudjuk ezeket állítani, akkor magát a gyógyszerható anyagot is tudjuk vizsgálni, hogy ez úgy viselkedik, ahogy megterveztük, vagy pedig tovább kell módosítani. hogy célba érjünk.
Nyilván belevág az ember egy ilyen kutatásba, és ez egy borzasztó hosszú út. Tehát, hogy ezt mondjuk azért ki, hogy persze van egy jó ötlet, vagy elképzelés, van mögötted egy, vagy melletted egy kutatócsoport, csapat, de azért ez egy hány éves munka, egy ilyen elmélyülés?
Sok-sok éves folyamat. Minden egyes új témának a legelején legalább 2 évet eltöltünk azzal, amire egy kiindulási eredményeink vannak, amivel tovább tudunk menni. Az első 2 év az csak tapogatózás.
És akkor utána?
Utána, hogyha már tovább jutottunk, és be tudjuk állítani a kísérleteket, akkor lehetőségünk van arra, hogy esetleg olyan hatóanyagot találjunk, ami később majd esetleg a gyógyszergyárak is fel tudják használni.
Hát több éves munkáról beszélünk, hogy a hallgatók így jobban értsék, hogy miben vagytok benne. Anita, mi a te szerelmed, ha a kutatást nézzük?
Hát én úgy gondolom, hogy ez a kemometria, kemoinformatika világa, ami, ahogy már beszéltünk róla, ez a kémia, illetve a matematika, és még kicsit az informatikának is az ötvözete.
Kicsit tehát távol áll az újságíróktól.
Igen, kisé azért igen, de én szerintem ezek a mesterséges intelligencián alapú algoritmusok, amik valójában igazán körül is vesznik a mindennapunkat is, engem ezek fogtak meg nagyon az utóbbi években, hogy hogyan tudom ezt így a tudomány szolgálatába állítani, és hogyan tudom konkrétan a gyógyszerkutatásban alkalmazni őket.
Tehát digitalizáció a barátod, de ettől függetlenül gondolom azért ez se egy pillanat alatt történik, hogy az ember kutatási eredményt érjen el, tehát rákapcsolód Anasztáziára. Neked is több éves munkafolyamat egy eredmény kinyerése?
Hát, ha nem is több éves, de azért években lehet azért számolni így is néha, mert azért nem az első modell lesz a végső modell. Tehát azért nagyon sok próbálgatás, küzdelem van benne, mire az ember megtalálja megfelelő irányt ezekben a kutatásokban is.
Nyilván van, hogy nem sikerül, de hogy akkor ilyenkor mi az első gondolat, amikor na ez nem jött össze, ez nem ez a megoldás, akkor hogyan tovább?
Hát fel kell mérni azt, hogy egyfelől, hogy van-e értelme tovább próbálkozni, vagy azért nem jött ki az eredmény, mert egyszerűen olyan gátjai vannak, amiket nem tudunk mi átlépni, azokat a határokat. Viszont én úgy gondolom, hogy építkezni szoktam általában ezekből a sikertelenségekből, és csak azért is ilyen optimista módon továbbvinni, és de megpróbáljuk holnap is, mert még eszembe jutott még este egy újabb gondolat, hogy lehet, hogy esetleg azzal az irányjal működne másnap, szóval mindig van egy kis extra lelkesedés a folytatáshoz.
Anasztázia, nálad is így van ez?
Igen, meg a csapattal meg szoktuk beszélni.
Ezt akartam is kérdezni, hogy többes számban beszéltek, nyilván ti kaptátok ezt az elismerést a kutató munkátok kapcsán, de ez csapatmunka, nem?
Ez mindig egy csapatmunka, mert azért egyikünk se polihisztor, tehát mindenkinek megvan a saját szakterülete, amihez nagyon-nagyon ért, és van, amihez igénybe veszi a többieknek a tudását, tapasztalatát, és együtt építjük fel a kutatást.
Hát hamarosan innen folytatjuk, tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk, mert a zene után folytatódik a beszélgetés dr. Bajusz Rácz Anitával és dr. Hetényi Anasztázia kutatónőkkel. Témánk továbbra is a nők a tudományban, a kutatói lét és a magánélet összeegyeztetése, és persze azok a különleges kutatási irányok és eredmények, amikkel foglalkoznak, amikbe egy picit már belekaptunk, de majd részletesebben is beszélgetünk erről, hamarosan innen folytatjuk.